betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a kardiológia a belgyógyászat azon ága, amely a szív- és érrendszerrel foglalkozik. A kardiológusok feladatai közé tartozik a koszorúér betegségek, a ritmuszavarok, a szívelégtelenség, a szívbillentyű problémák, a magas vérnyomás és a szívgyulladásos betegségeinek diagnosztizálása és kezelése. Ma esti vendégünk a munkájával és az elkötelezettségével jelentősen hozzájárult a ritmuszavarok diagnózisának és kezelésének fejlődéséhez, és a világ minden táján élő betegek számára reményt nyújt az életminőségük javítására. Témánk a szívritmuszavarok kezelése. Köszöntjük a telefonos kapcsolatunk másik végén dr. Szili Török Tamás professzort, a ritmuszavarok diagnózisának és kezelésének világszerte elismert szaktekintélyét. Professzor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy válaszolni fog élőben a kérdéseinkre.
Hát először is, Tibor, én is köszöntelek, illetve természetesen köszöntöm a rádióhallgatókat, akik ma este velünk vannak. Köszönöm ezt a megtisztelő lehetőséget, hogy itt veletek beszélgethetek ma a szívritmuszavarokról. És azzal is kezdeném, hogy az előző zenében nagyon jó pofa volt, amikor énekelte, hogyha elindultál és eljutottál nyugatra a zene. Ugyanis én ilyen szempontból egy kicsit kakukktojás vagyok, mert kb. Egy évvel ezelőtt kerültem haza éppen nyugatról, egy 20-valahány éves nyugati, mondjuk, hogy egy élvonalbeli egyetemen eltöltött két évtized után a Szegedi Tudományegyetemre, ahol jelen pillanatban a kardiológiai központot igazgatom. Talán még így a bemutatkozásként annyit érdemes rólam tudni, hogy amiről talán a legismertebb vagyok, az a robotsebészet. A robotsebészetnek egy olyan alfaja, ahol az érrendszerbe vezetett katéterek segítségével gyógyítjuk azokat a ritmuszavarokat, amelyekről egyébként te is a bevezetőben említettél.
Kedves hallgatók, köszönöm szépen a hozzászólásodat. Ma esti vendégünk, jó tudni róla, hogy 1968-ban született Szegeden, és ő már fiatal korában érdeklődött a kardiológia iránt, és hamar elhatározta, hogy mélyrehatóan megérti a szívritmuszavarokat, de vajon mit kell még tudni dr. Szili Török Tamás professzorról? Még egy pár szót, ha kérhetünk.
Köszönöm szépen. Hát nézd, ez is egy nagyon érdekes felvezetés, ott nagyon fura, hogy az ember gyerekkorában élő hatások mennyire nagy hatással tudnak lenni egyébként az életpályájára. Tudni kell, hogy a szegedi kardiológia, amikor én kisgyerek voltam, akkor gyakorlatilag egy úttörő jellegű kardiológiai centrum volt az országban. Sajnos nemrégiben elhunyt családi professzor úr munkásságának köszönhetően az első magyar ultrahangos készülék beszerzésére ott került sor, és én, mint általános iskolás kisdiák, egy ilyen ultrahangos sportélettani kutatásba vettem részt, ahol összehasonlítottak sportolókat nem sportoló gyerekekkel, évről évre kellett visszamenni, és ez a közeg, ez a kórházi közeg, ez gyakorlatilag el is döntötte, hogy én mindenképpen később kórházban szeretnék dolgozni. Hát ennek természetesen ennek érdekében mindent meg is tettem, úgyhogy az egyetemi tanulmányaim során, ahol hát mondhatjuk úgy, talán nem tűnik szerénytelenségnek, hogy a Szegedi Tudományegyetemen summa cum laude-val végeztem. Egyébként intenzív osztályon kezdtem el dolgozni egészen fiatalon, és ezek az intenzív osztályos évek pedig megerősítették bennem, hogy a kardiológián belül elsősorban hát elkezdtem érdeklődni a ritmuszavarok, különös tekintetben az életveszélyes ritmuszavarok kezelése iránt, és miután akkor ez Magyarországon nem volt elérhető, éppen hogy kezdődött, egyébként ez is Szegeden, én a külföldi pályafutás mellett döntöttem, és Ausztráliát érintve Hollandiában kötöttem ki, és ott tanultam meg ezt a szakmát, és utána ott is folytattam.
Lépjünk vissza az időben, és áruljuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miért választotta ezt a szakmát?
Hát ahogy említettem és mondom, ezek a kórházi élmények hatalmas jelentőséggel bírtak ebben a döntésben. A másik dolog azért biztos tudják a hallgatók, idén ünnepeltük azt, hogy tehát tavaly, de idén került egyetemünk kötelékébe Karikó Katalin is, aki viszont nem is az első Nobel-díjas, hanem a második Nobel-díjas annak az egyetemnek, ahol én végeztem. Tehát egy ilyen közegben nagyon, nagyon könnyű volt igazából egy olyan munkahelyet választani, vagy egy olyan szakmát, ahol egyébként maga a kutatás, illetve a betegellátás nagyon magas szinten folyt. Érdekes rendszer volt egyébként abban az időszakban, mert a legjobb tanulók azok választhattak. Tehát tulajdonképpen ez a saját választásom volt, hogy én az akkor formálódó szív intenzív osztályra tudtam kerülni.
A nyugati világ, Ausztrália, Hollandia, és még sorolhatnám, milyen ma orvosnak lenni, hiszen ide erő kell, kitartás kell, és sokszor az ember fáradtnak is érezheti magát, és vegyük figyelembe azt, hogy az orvos is csak ember. Hogy lehet egyszerre annyi helyen ott lenni, és minden betegnek vagy mindenkinek megpróbálni eleget tenni? Tehát milyen ma orvosnak lenni önnek, neked?
Hát először is egyébként erre, mielőtt az igazi kérdésre válaszolnék, hát azért nagyon fontos, és én magam is így tanítom a tanítványaimat, hogy bármit csinál az ember, és ez nem csak az orvosásra igaz, csak nagyon nagy mértékű belső motivációval érdemes csinálni. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy ez a belső motivációja hiányzik, akkor az nem jó helyen van. Én nekem szerencsém volt, tehát én kezdetektől fogva úgy éreztem, hogy amit csinálok, az maga a hobbim is, így nagyon könnyű ebbe 100%-ot adni, vagy még többet is. Viszont az is érdekes, és itt említetted a nyugati országokat, hogy egy emberöltő alatt azért a medicina jelentős mértékben fejlődik, de át is alakul. És szintén a hallgatóimmal, a tanítványaimmal, a mentorátjaimmal szoktam ezt megosztani, hogy százalékban ki szoktam fejezni, hogy tulajdonképpen a munkáknak hány százaléka mondjuk ami ilyen nagyon pozitív élmény, és mennyi olyan, amit tulajdonképpen csinálni kell, mert a kötelességünk. És ami nagyon érdekes, hogy a fiatal években, amikor az ember rezidens, akkor ez gyakran egyébként nem is olyan túl jó százalékos összetétel, tehát nem a kellemes irányba mozdul el, és ahogy a szakorvosként felelősséget kap, ahogy egyre jobb és komplexebb beavatkozásokat tud végezni, ez például Rotterdamban kezdett években akár fölment 80%-ra is, tehát 80% hobbi, szórakozás, iszonyatos élvezet, és 20%, ami hát a kellemetlen része az adminisztrációs egyebek, és az utóbbi években tényleg olyan irányba fejlődött az orvostudomány, hogy legalábbis ott én úgy éreztem, hogy ez a pozitív százalékos arány ez lefelé halad. Ezért is váltottam, hazajöttem mondjuk úgy felső vezetőnek, és ez gyorsan visszagrott 90%-ra, tehát amellett, hogy betegeket tudunk itt magas szinten kezelni Szegeden, de élvezem a azt, hogy vezető lehetek, élvezem azt, hogy újra szervezhetek egy osztályt, úgyhogy most teljes egészében elégedett vagyok ezzel a fordulattal.
De hol találkozik akkor a vezetés, az igazgatás, a gyógyítással, a kardiológiával?
Hát szerintem ott találkozik igazán, mert azért azt el kell ismerni, hogy nagyon sok mindenben lehet egyébként javítani itt Magyarországon, valószínűleg ott is, ahol ti éltek, és azokat a tapasztalatokat, amiket gyűjtöttem a külföldi munkám során, nem egy az egybe akarom átemelni, hanem még egy tovább javított változatát valamilyen szinten itt meghonosítani. És hát én úgy érzem, hogy ennek sokszor nem lebecsülve természetesen a mindennapi betegellátás, de sokszor ennek még nagyobb hatása van egyébként magára a betegellátásnak a színvonalára.
Honnan az a sok energia? Honnan meríti az energiát is, mint már kérdeztem és mondtam, nagyon-nagyon nehéz eleget tenni, és tényleg ide a teljesítéshez, a teljesítményhez azért nem kis erő kell.
Belső motiváció, tényleg csak ezt tudom még egyszer mondani, akinek ez nincs, az biztos, hogy sokkal jobban elfárad, de egyébként, ha már ilyen magán életbeli dolgokról is lehet beszélni, azért fontosnak tartom azt, hogy példaként is működnie kell egy orvosnak, és az én életemben szerencsére ez eléggé egyértelműen, akkor én imádom a sportot, úgyhogy a munka mellett mindenképpen az egészséges életmódnak az egyik legfontosabb eleme nálam az, hogy rengeteget sportolunk este családdal, és hosszú távon az neked az egészséges életmód is egyébként hozzá járul ahhoz, hogy úgy föl sem merül bennem, ahogy kérdezted, hogy ez egyáltalán gond lenne energia ellátás szempontjából.
Professzor úr életművének a középpontjában tehát a ritmuszavarok állnak, ha jól értettem, és a munkája világszínvonalú eredményeket hozott a kardiológia területén. Konkrétan ezek a tények mit jelentenek neked, önnek?
Hát nagyon büszke vagyok egyébként rá. Aki esetleg nem tudná, azért a mi szakmánkban több szempontból is eléggé mérhető paraméterek vannak. Vannak nem mérhető paraméterek, ahol az emberség, a humán megközelítés és empátia az nagyon fontos, tehát enélkül nem lehet jó orvos valaki. Viszont van rengeteg mérhető paraméter. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ahol létrehoztam bizonyos osztályokat, ott mindig a legalacsonyabb volt például a szövődmények előfordulása. Nagyon magas volt általában a sikerarány, nagyon magas volt az innovatív technológiáknak az implementálása. Tehát ez mindenképpen nagy büszkeséggel tölt el. És itt azért az is fontos, hogy most ugyan rólam beszélünk ebben a műsorban, meg rajtam keresztül a ritmuszavarokról, de ez soha nem lehet csapat nélkül. Tehát az embernek először egy olyan csapatot kell maga köré teremtenie, vagy felépítenie, amely képes erre a teljesítményre.
Mit tenne, vagy inkább mihez kezdene, ha Isten őrizzen, holnaptól nem lehetne orvos, ha nem végezhetne ezt a szakmát, ha nem lehetne kardiológus?
Na, valószínűleg nyugdíjba menni. Tehát,
azért még úgy korai.
Úgy gondolom, hogy én ezt nagyon szeretem, és nem szeretnék tulajdonképpen mással foglalkozni.
Más kérdéssel folytatva a medicinát, mit kell tudni az ön által vezetett kardiológiai centrumról?
A kardiológiai centrum itt a Szegedi Tudományegyetemen, ez a jelen pillanatban a belgyógyászati klinikán belüli egység, de tulajdonképpen a kardiológiát tekintve teljesen önállóan működik. Szerencsénk van, ez magyar viszonylatban egy nagyon modern épületben vagyunk. A helyhiányunk az van, mint mindenütt, tehát azért sokkal több a beteg, mint amennyit a saját magunk elképzelései szerint föl tudnánk venni. Úgyhogy ez okoz is néha gondokat, de összességében azért egy kiváló adottságokkal rendelkező helyen vagyunk, ahol amióta jöttem, azóta különösen, mert hogy átalakítottuk a szervezeti struktúrát, a kardiológia valamennyi alfaját lefedjük. Ez természetesen szívizombetegségektől, a ritmuszavar kezelésen keresztül, a koronária betegségek kezeléséig, ezeket a klasszikus kardiológiai részeket is magába foglalja, de ezen felül létrehoztunk egy modern sportkardiológiai osztályt, létrehoztunk egy onkokardiológiai osztályt, aki esetleg nem tudná ebből a szóból, hogy ez mit jelent. Ez egy nagyon fontos új fejlemény a kardiológiában, hogy azok a betegek, akik daganattal élnek, a kezelésük miatt sokkal nagyobb rizikónak vannak kitéve kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában, és létrehoztunk egy olyan szakembergárdát, aki ezzel foglalkozik, és együtt dolgozunk a neurológusokkal, ott angolul úgy hívjuk, hogy Heart Brain Team, tehát hogy a stroke-kal kapcsolatos betegségeket, illetve azoknak az okait közösen kezeljük, valamint érdekes módon még a nőgyógyászokkal is együtt dolgozunk, szintén van egy ilyen új kardiológiai lehetőség, amikor is a veszélyeztetett terhes anyukáknak, vagy pedig a vele született szívfejlődési rendellenességgel rendelkező anyukáknak a terhességét vezetjük tulajdonképpen, hogy biztonsággal tudjanak életet adni a babájuknak.
A medicina első perceiben már említettük, hogy ön a munkájával és az elkötelezettségével jelentősen hozzájárult a ritmuszavarok diagnózisának és kezelésének fejlődéséhez, és a világ minden táján élő betegek számára reményt nyújt az életminőségük javítására. Ismétlem, a világ minden táján élő betegek számára. Nos, mindez hogyan működik, hogy lehet egyszerre sok helyen ott lenni?
Hát a mi szakmánkban egyébként ez többféleképpen is megvalósul. Tehát hogy kezdjem azzal, ami amúgy a szívemhez a legközelebb áll. Én nagyon sokat jártam már egész fiatal koromtól kezdve az ottani kollégák meghívására például Erdélybe. Tehát van egy önökhöz, tehát van egy az orvostudományon belül egy olyan jellegű igény, hogy azok a gyakorlottabb szakemberek, akik valamiben természetesen magas színvonalat éltek el, azok átadják a tudásukat, akár úgy, hogy odautaznak, akár konferenciákon előadnak, de akár úgy, hogy konkrétan műtétekben segítenek. És ami nagyon érdekes egyébként, hogy az utóbbi években a technológia, ugye mi is most telefonon beszélünk, de akár beszélhetnénk olyan platformokon, ahol látjuk is egymást, illetve olyan beavatkozásokat is lehet most már végezni, amiket ezeken a platformokon keresztül lehet irányítani és segíteni. De mégis azért a legfontosabb az a tudományos publikációknak a jelentősége, hiszen az eredményeinket mi kb. 300 ilyen nagyon magas színvonali tudományos közleményben közöltük, ami az összes kolléga számára elérhető.
Folytatva a beszélgetésünket, tehát a kardiológia, a belgyógyászat azonága, amely a szív- és érrendszerrel foglalkozik, a kardiológusok feladatai közé tartozik a koszorúérbetegségek, a ritmuszavarok, a szívelégtelenség, a szívbillentyű problémák, a magas vérnyomás és a szívgyulladásos betegségeinek diagnosztizálása és kezelése. Itt nagyon sok minden van. Ön ezt hogy látja, hogy lehet ennyi mindennel foglalkozni?
Nagyon jó egyébként ez a kérdés, mert nem is az, hogy hogyan lehet, hanem tulajdonképpen az utóbbi évek szakmai vezérfonalai is abban az irányba mozognak, hogy nem egy-egy tünetet kell különben kezelnünk, hanem a beteget egészében, és pont amiket elmondtál te is, azok a betegségek, azok közül nagyon sok rizikófaktorként szerepel más-más szívbetegség kialakulására is. Tehát ezt úgy hívják egyébként, hogy holisztikus betegszemlélet, és mindenképpen a centrumunkban ezt a szemléletet szeretnénk megvalósítani. A szervezeti felépítésünket is úgy alakítjuk át, hogy ennek megfeleljen. Ez egyfajta kultúraváltást is jelent, hiszen korábban az ambulanciára, illetve hozzánk bekerülő betegek esetén csak arra figyeltünk, hogy itt az adott problémát megoldjuk. Most viszont olyan programokat kell indítani, amelynek során a beteg életvitelét egyben kezeljük. Tehát mondok példát, ha valaki bekerül mondjuk a sürgősségi osztályra egy magas vérnyomással, akkor nem csak azt a vérnyomást kezeljük az adott pillanatban, hanem megnézzük, hogy mennyire túlsúlyos az illető, megnézzük a vérzsírjait, és próbáljuk az egészet egyben kezelni, úgyhogy nagyon fontos az a kérdés, amit feltett, és itt jelentős szemléletváltozás van különben a kardiológián, de úgy általában a medicinán belül is.
Beszéljünk most arról, hogy melyek a legkedveltebb szakterületei.
Nézd, hát ez viszont természetes, hiszen én a ritmuszavarokkal foglalkozom, és azért a szívem csücske továbbra is a ritmuszavaroknak a katéteres kezelése. Ez, ami miatt én ebbe beleszerettem, az is egyértelmű, és talán érdekes lehet a hallgatók számára, hogyha megnézzük azt, hogy úgy általában az orvostudományon belül mennyi lehetőségünk van igazi gyógyítást végezni, akkor látszik az, hogy vannak olyan betegségek, ahol sajnos ma még csak a tüneteket tudjuk kezelni, a beteg állapotát javítani, de amivel én foglalkozom, az egy olyan terület, ahol a betegek nagy részét meg lehet gyógyítani. Tehát, hogyha sikerül ez a beavatkozás, akkor megvalósul az igazi gyógyításnak az elve. Egy műtét segítségével, ha az sikeres, akkor a beteg utána hazamegy, még egyszer eljön egy kontroll, és soha többet nem kell kardiológushoz menni, legalábbis ezzel a betegséggel. És ez az, ami megragadott benne, hogy milyen magas arányban és milyen hatásosan tudunk a betegeken így segíteni. És ezen belül, ha még hozzátehetem, hogy ennek viszont van egy válfaja, mert én nagyon szeretem az innovációt, ami robot technológia segítségével valósul meg. Ennél már nem a műtőben ülök, és nem a kezembe fogom a katétereket, hanem egy robotot irányítunk, és ez a robot mozgatja a katétereket a beteg mellkasában, mi pedig kint egy ilyen kontroll szobából irányítjuk a beavatkozást.
És most célok, mégpedig a kardiológiai vizsgálatok célja a szívbetegségek felismerése, a rizikófaktorok meghatározása, és a lehetőség szerinti kiküszöbölése is, mindez konkrétan, ha lehet példákkal, a gyakorlatban hogyan működik?
Hát nagyon szerteágazó példák vannak egyébként, és nem is mindig egyszerű különben. Tehát nagyon kevés olyan ember van a hallgatók között is, biztos magukra ismernek, akik ne éreztek volna valaha valamilyen szabálytalan szív dobogást. Van olyan, aki egyébként azt mondja, bagatelizálja, hogy hát ez biztos, hogy normális, nem fordul orvoshoz, és akár baj is lehet belőle. De olyan is van, aki egy-egy mellélítés miatt, ami viszont tényleg normális, orvoshoz megy, és kivizsgáltatja magát. Ezeknek a típusú ritmuszavaroknak ugye az első lépése az, hogy mi megpróbáljuk ezeket a ritmuszavarokat megtalálni. És ez a dokumentáció ez nem mindig egyszerű, hiszen a ritmuszavar elmúlik, mire a beteg bekerül a kórházba, addigra már teljesen normális ritmusa van. Úgyhogy a munkánknak egy nagyon jelentős része erre a diagnosztikus, a diagnózis felállítására irányú. Aztán, amikor megvan, akkor természetesen az a kezelés, amiről az előbb beszéltem, de itt nem szabad azt elfelejteni, hogy nagyon sok betegség esetén különben a beteg meggyógyul, ahogy mondtam, tehát hogy 3 hónap után soha többet nem kell kardiológushoz fordulnia, viszont azoknál a betegségeknél például mondok egy példát, a pitvarfibrilláció, lehet, hogy sokan magukra ismernek, ott pedig élethosszíglan tartó rizikofaktor csökkentésre és élethosszíglan tartó kezelésre van szükség. Tehát annyira szerte ágazó, hogy nagyon nehéz ilyen kiemelt példát hozni, de talán még a hallgatók számára érdekes lehetnek azok a példák, amiket egyébként néha tragédiaként élünk meg, és akár a televízióban is láthatjuk, mondjuk a hirtelen halálnak a kérdésköre. Ez is hozzánk tartozik, nagyrészt a kardiológiai okok okozzák, és remélhetőleg egyre több olyan beteg lesz, akiket sikerül megmenteni. Hiába volt egy ilyen életveszélyes ritmuszavaró, a környezet segítségével, az ott szemlélődők segítségével sikerül a beteg életét megmenteni, és ez is egy nagyon érdekes része a munkáknak, amikor ki kell deríteni, hogy tulajdonképpen ez a hirtelen halál állapot, amiből a beteg utána visszajött, megmentettük, az tulajdonképpen mi okozta. Ez is egy nagyon érdekes ilyen része a munkáknak.
Professzor úr, a szívritmuszavar, tehát, ha jól értem, komoly és sokakat érintő egészségügyi probléma. Próbáljuk meg röviden definiálni azt, hogy mi is a szívritmuszavar.
Hogy mennyire népegészségtani problémáról van szó, azt jelzi azt, hogy még ha kiemeljük a leggyakoribb komplex ritmuszavart az összes többi közül, akkor is azt mondhatjuk, hogy minden 5. ember igazából esélye van arra, hogy az élete során mondjuk pitvarfibrillálni fog. És ezen felül még van legalább olyan 7-8 típusú ritmuszavar, ami kialakulhat. Ezeket a ritmuszavarokat nem lehet különben úgy egy mondattal definiálni, viszont meghatározni, viszont hogy egy kicsit segítsek a hallgatóknak, érdemes 2 nagy csoportra osztani őket. A szív az ugye úgy épül fel, hogy vannak a pitvaraink, és vannak a kamráink, 2 pitvar és 2 kamra van. A szív az pumpaként működik, és mint minden pumpának szüksége van egyfajta ritmusra. Ez a ritmus, ez a szívben egy speciális helyről indul ki, és ezért van az, hogyha valaki rárakja a kezére, a pulzusára az ujjait, akkor érez egy olyan 70 körüli legtöbbször szabályos ritmus. Bármi, ami ettől eltér, akár a túl gyors irányba, akár a túl lassú irányba, akár a szabálytalan irányba, az már ritmuszavarként definiálható.
Milyen típusai vannak a szívritmuszavaroknak, és ezek a zavarok, ezek a szívritmuszavarok miért alakulnak ki?
Igen, tehát ahogy említettem, van 2 nagyon nagy csoport, a pitvari és a kamrai. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy az ember elő, vagy ránéz az interneten egy ilyen szívnek a képére, bárki megnyitja, akkor látszik, hogy a pitvarok azok a kamrák fölött vannak, és hogyha húzunk egy képzeletbeli vonalat a 2 között, akkor azt mondhatjuk, hogy minden, ami a pitvarból indul ki, az nagyon nagy tüneteket tud okozni, de nem életveszélyes, ami pedig a kamrákból indul ki, az lehet akár életveszélyes is, de nem feltétlenül életveszélyes. Tehát ott kicsit több az életveszélyes ritmuszavar, de mégsem jelenti azt, hogy mind életveszélyes ritmuszavar. Itt aztán egy-egy félreütéstől kezdve a hosszantartó, még akár napokig tartó, vagy fél évig tartó ritmuszavarig minden elképzelhető.
Hogyan működik normálisan a szívritmus, és mi történik, amikor szívritmus zavar lép fel?
Ezt úgy tudtam elmagyarázni egyébként a betegeimnek, talán az a legjobb itt a rádió hallgatóknak is, hogy úgy képzeljük el, ha visszatérünk arra a pumpa analógiára, amit az előbb mondtam, hogy a pumpának a ritmusát azt tudjuk modellezni, az olyan, mintha egy zenekarban ülnénk. És a zenekarnak van ugye egy karmestere, és a karmester adja a szignált a zenészeknek arra, hogy éppen mit kell csinálni. Na most a mi szívünkben a karmester, azt úgy hívják, hogy szinuszcsomó. Ez adja a ritmust, és úgy kell elképzelni például, amikor bemegy az ember egy koncertterembe, és a legelején, amikor hangolnak a zenészek, akkor hallunk ilyen össze-vissza hangokat, amelyek jönnek különféle zenészektől. Hát egy kicsit hasonlóan történik egyébként ez a szívünkben is. Van a szinuszcsomó, csinálja a saját dolgát, és egyszer-kétszer egy-egy ilyen kontrollálhatatlan zenész elkezdi a saját zenéjét fújni, és akkor az egésznek a kiesik a ritmusába, és az egész rendszer megbolondul. Tehát szerintem így lehet a legjobban megérteni a ritmuszavarokat.
Az előbb említette, hogy van, aki esetleg fölöslegesen megy orvoshoz, de milyen jelei vannak a szívritmuszavarnak, amire az embereknek ténylegesen figyelniük kellene?
A legfontosabb ugye az, és ezért kell nagyon figyelni rá, hogy vannak olyan típusú szívritmus zavarok, amelyeknek olyan szövődményei lehetnek, ami életveszélyes. Már említettük ma a pitvarfibrillációt, ha valakinek az észrevétlen marad, akkor elképzelhető, hogy a pitvarokban olyan vérrög keletkezik, amely utána, hogyha az agyba elmegy, akkor ott sztrókot vagy agyi infarktust okoz, ami egy életveszélyes állapot. Tehát, hogy egy kicsit azért korrigáljam azt, amiről az előbb beszéltünk. Én azt mondtam, hogy van olyan, hogy az ember, hogyha nagyon szenzitív, akkor ugye kevésbé súlyos ritmuszavarok miatt is elmegy, de ebben a témában nincsen fölösleges orvoshoz fordulás. Tehát bárki, aki ritmuszavart érez, az igenis, hogy menjen orvoshoz, és a mi feladatunk az, hogy kiszűrjük azt, amivel nem kell többet foglalkozni, és tovább vigyük azokat a betegeket, akiket viszont kezelni kell. Sajnos, és ez a rossz hír, pont emiatt mondom ezt, mert a tünetekből nem tudjuk megítélni azt, hogy ez most súlyos vagy nem súlyos. És ami nagyon érdekes, hogy vannak olyan betegek, akik, ahogy az előbb említettem, egy-két ütést is megéreznek, és olyan betegek is vannak, akik viszont egy hosszantartó életveszélyes ritmuszavart sem éreznek. Ez számomra egyébként mindig egy ilyen megmagyarázhatatlan, misztikus dolog volt, hogy miért van az, hogy a tüneteket ennyire a betegek másként érzik. Hát ez is lehet majd egy jó kutatási terület itt Szegeden.
Mennyiben és mit segít például a holteres megfigyelés?
Egyik alapvizsgálatunk. Tehát a ritmuszavaroknak a diagnózisában a holter az egyik alapvizsgálat. Itt azért nagyon fontos elmondani, hogy különféle hosszúságú holterek vannak. Általában a kórházakban az alap az a 24 órás holtervizsgálat. És például, hogyha ez egy EKG vizsgálat, ugye, amit 24 óráig végzünk. Tehát nem nehéz azt belátni, hogy amikor valaki orvoshoz fordul és készül róla egy EKG, akkor az azt a pillanatot jeleníti meg. A holter már 24 órát meg tud jeleníteni, és vannak olyan lehetőségek is, hogy akár egy hetes holtert fölteszünk valakire. Ahogy fejlődik a technológia, ahogy fejlődnek ezek a számítás technikai eszközök, egyre jobb lehetőségeink vannak, és mindenképpen megragadnám az alkalmat, hogy az egyik sikertörténet különben a ritmuszavaroknak a diagnózisában az pont ezeknek az okos óráknak a használata volt, illetve más olyan eszközöknek, amelyek EKG-t tudnak detektálni, mert ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a beteg önmagát akár hónapokon keresztül is tudja monitorozni, elkészíti az EKG-t akkor, amikor rosszul van, és ha jó az adott országnak az ellátó rendszer, akkor tudja az orvost kontaktálni ezekkel a recordingokkal, aki viszont meg tudja mondani, hogy ezen van ritmuszavar, vagy nincsen ritmuszavar.
Mennyire lehet megbízni azokban az EKG-kban, amelyet például, most nem akarok márkanevet mondani, egy karórával végeznek?
Elég jó egyébként, de meglepő módon jól. Itt nagyon fontos különbséget tenni, és ezt egyébként a 2024-es szakmai irányelv is nagy különbséget tesz, hogy vannak olyanok, amelyek igazi EKG-t tudnak készíteni, azok jó és megbízhatóak, de vannak olyanok, amelyek csak a pulzusunkat nézik, azok természetesen kevésbé megbízhatóak. Itt azért nagyon fontos elmondani azt, hogy ez a bizalom, ez nem azt jelenti, hogy az óra által odaírt diagnózis a helyes. A bizalom az arra vonatkozik, hogy jó a felvétel, és azt mindenképpen orvosnak kell megmutatni, hogy az az orvos döntse el, hogy azon valóban az a ritmuszavar van, vagy pedig azt félreértékelte az óra.
Tudjuk tehát, hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni, tehát ebben az esetben akkor mindig, de milyen vizsgálatokat végeznek, hogyha oda kerül a beteg szívritmuszavarral?
Általában, hogyha tényleg a betegnek komoly ritmuszavara van, akkor végigfutatjuk természetesen a kardiológiai vizsgálatoknak egy eléggé széles körét. Ennek az az oka, hogy az első lépés az természetesen megállapítani azt, hogy az adott betegnél miért alakul ki a ritmuszavar. Minek a talaján alakul ki. Szívkoszorús érbetegsége van, akkor bizonyos betegek esetén ezt már szívcétével ugye lehet diagnosztizálni, vagy ahol nincs erre lehetőség, akkor koronarográfiát, tehát szívkatéterezést kell végezni. Mi lehet még azok? A szívizombetegség, akkor MR-t kell végezni, ez a szívultrahangot, lehetnek billentyűbetegségek. Tehát az első, a vizsgálatok első köre az a miértet fogja megválaszolni, és utána, hogyha születik egy döntés, hogy hogyan kezeljük őket, akkor pedig a vizsgálatok másik része már ezt a döntést készíti elő. Mondok egy példát, ha beteg szívkatéteres ablációra került, tehát az a beavatkozás, amiről beszéltem az elején, hogy katéterek segítségével megszüntetjük a ritmuszavart, akkor bizonyos ritmuszavarok esetén tudnunk kell, hogy hogyan épül fel annak a betegnek a titvara, a szíve, és ezt is mondjuk egy célzott szív-CT vizsgálattal el lehet végezni.
Vajon esetünkben beszélhettünk-e valamilyen házi praktikánkról, hiszen előfordulhat az, hogy valaki rosszul lesz egy olyan helyen, ahol nincs mentő, ahol a helytetején van, ha kirándul, vagy éppen hegyet mászik. Mit tehet ilyenkor a beteg, vagy mit tehet ilyenkor az ember saját magával?
Hát, itt sajnos rossz híreim vannak, mert nagyon keveset. Tehát itt tényleg az a legfontosabb, hogy itt két dolgot emelnék ki. Az nagyon jó, hogyha van velünk valaki. Nem akarok tényleg félelmet kelteni, de hogyha egyedül van valaki, és kialakul egy mondjuk veszélyes ritmuszavara, akkor tényleg szerencse kell ahhoz, hogy eljusson orvoshoz. De azért, hogyha van velünk valaki, inkább az a fontos, hogy az a valaki segítsen. És azért az is itt megnyugtató, hogy szerencsére az életvezetési ritmuszavarok az egy kis százalékát teszik ki egyébként a ritmuszavaroknak, tehát semmiképpen nem szabad pánikolni. De hát ha praktikát nem is tudunk csinálni, de azért mindenképpen fontos az, hogy ha ez valamiféle terhelés közben történik, akkor azt a tevékenységet érdemes abba hagyni, mert nagyon gyakran adrenalin váltja ki ezeket a ritmuszavarokat. Tehát ilyen kisebb dolgokat tudunk csak sajnos csinálni, de legelső az, hogy valahogy az ellátórendszerbe be kell kerülni, mégiscsak mentőt hívni, bemenni az ambulanciára, leellenőriztetni a biztonság kedvéért, hogy mi van.
Még egy kérdést szúrjunk be. Mit tehet az, aki azt észleli, hogy egyik pillanatról a másikra a 80-90-es pózus száma helyett a pózus szám felugrik esetleg 120-130-140-re? Ugyanebben a környezetben?
Hát ugyanezt orvoshoz kell menni, és akkor fogják azokat a vizsgálatokat végezni, amiket mondtam. Nagy valószínűséggel kapni fog egyébként egy holtert, és hogyha nem lehet ezt elcsípni többször, akkor pedig ezekkel az okos eszközökkel kell majd tovább haladni. Például amikor nem voltak még ilyenek, akkor sokszor évekig egyébként nem derült ki, hogy mi a ritmuszavar a betegnek. Azt is még itt nagyon gyorsan elmondanám, hogy azért olyan is van egyébként, hogy valaki érez ilyet, és az soha többet nem jön vissza. Tehát azért pánikolni semmiképpen nem kell. Leginkább azokkal a ritmuszavarokkal kell foglalkozni, amelyek visszatérőek.
Kérdéseket megint csak nézem, és sajnálatosan, de le kell mondanom róluk. Ezekre már nem jut válaszidő. Professzor úr, szép lassan a medicina percei tehát lejárnak. Köszönjük, hogy időt szakított a Marosvásárhelyi Rádiónak, és persze a hallgatóknak. Köszönjük, hogy velünk volt, és köszönjük ezt a tartalmas beszélgetést, de mielőtt befejeznénk, még megkérdezném azt, hogy mikor folytathatjuk ezt a témát.
Igen, én is úgy érzem, hogy még sok mindenről tudnánk beszélni, úgyhogy minél előbb. Pontos időpontot nem tudom, de én biztos vagyok benne, hogyha erre igény van, én rendelkezésetekre fogok állni.
Próbáljuk akkor meg a jövő szerdát, ha ez lehetséges, a műsor után ezt megbeszéljük, és jelezni fogunk a hallgatóknak. Köszönjük, hogy velünk volt.
Én köszönöm a meghívást még egyszer.
Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre sajnos lejártak, de köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Dr. Szili Török Tamás professzor, a ritmuszavarok diagnózisának és kezelésének nemzetközileg elismert szaktekintélye nevében is. Elköszönök a medicina műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb, jó éjszakát, viszont hallásra!